Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist február 3-án pénteken. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy mit tudunk a CATL nevű kínai cégről, amely egy gigantikus méretű akkumulátorgyár tervezett megépítésével borzolja a kedélyeket Debrecenben.
Miközben a kibocsátáskor még csak 12 milliárd dollárról beszéltünk, a csúcson már 252 milliárd dollár volt a vállalatnak a piaci értéke, ezzel pedig a világ legnagyobb cégei közé került be, és hát, hogyha egy kicsit perspektívába szeretnénk helyezni, akkor azt mondjuk egy autógyártókkal összehasonlítva, gyakorlatilag csak kettő olyan autógyártót ismerünk, aminek nagyobb a piaci értéke, mint a CATL-nek, ez a Tesla és a Toyota.
A CATL-ről és a tervezett beruházás méretéről Nagy Viktort, a Portfolio vezető részvényelemzőjét kérdeztük. Adásunk második témája az lesz, hogy belenyúl a kormány a lakásbiztosítások szabályaiba. Az április végén életbe lépő új szabályokkal és a piaci reakciókkal kapcsolatban Palkó István, lapunk vezető pénzügyi elemzője volt a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist február 3-án. Szürreális jelenetek zajlanak országszerte olyan közmeghallgatásokon, melyeket akkumulátorgyárak építése miatt tartanak önkormányzatok. A gyárakhoz közel élők az egészségüket, a nyugalmukat és a lakásaik értékét féltik, a legnagyobb ilyen beruházást pedig Debrecenben tervezik, ahol a kínai Contemporary Amperex Technology, azaz CATL tervez egy gigagyárat felhúzni. Azzal kapcsolatban, hogy mit tudunk erről a cégről, itt van velünk Nagy Viktor, a Portfolio vezető részvényelemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a műsorban.
Szia Dávid, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük ott, hogy honnan és mikor indult a CATL, mekkora cégről beszélünk jelenleg, Dióhéjban mit lehet tudni erről a vállalkozásról?
Én a kínai cég egyébként nem egy nagyon hosszú múltra visszatekintő vállalat, 2011-ben alapították Kínában, és egyébként ott, ahol a cég központja is van, Ningdében, ott van néhány nagyobb üzeme, és jelenleg is ott van a cégnek a központja. És az elmúlt bő egy évtizedben hatalmasra nőtt ez a vállalat. 2017-re jutottak el odáig, tehát alig 7 év alatt jutott el odáig a vállalat, hogy meghatározó szereplőből világpiaci vezető legyen az elektromos akkumulátorok autóba szerelhető változatainak a piacán, és hát azóta is megtartotta ezt az elsőségét, gyakorlatilag az elmúlt években, 2017 óta minden évben a legnagyobb szereplője volt ennek a piacnak, és hát olyan nagy vállalatokkal kötött szerződéseket, mint a General Motors, a Ford, a Toyota, a Stellantis csoport, vagy akár a Volkswagen, és a Teslának is szállítanak be. Az elmúlt években egymás után nyitották a leányvállalatokat világszerte több országban is, és hát mostanra jutott el odáig a vállalat, hogy egy ilyen nagy kínai bajnokból világpiaci szereplő lehet, mégpedig egy olyan szereplő, amely már nem csak Kínában gyárt, hanem Európában is megvetette a lábát. Tehát az elmúlt években hatalmasra nőtt ez a vállalat, és hát egy beszédes szám arról, hogy mégis mekkora cégről beszélünk ezen a piacon. Ja, ennek a vállalatnak, a kínai vállalatnak a piaci részesedése a legfrissebb adatok szerint 37%-os, és az őt követő, szintén kínai cég, közel harmadakkora, tehát egy hatalmas vállalatról beszélünk. Gyakorlatilag azt láthattuk ennél a cégnél is, mint amit sok más kínai vállalatnál, hogy ebben az iparágban is nemzeti bajnokokat nevelt Kína, mégpedig úgy, hogy a saját piacát erősen védte különböző intézkedésekkel, és különböző támogatásokon keresztül segítette a cégeket, és amikor már azok kellőképpen megerősödtek a kínai piacon, akkor eresztik ki őket a világpiacra, és hát gyakorlatilag tarolnak ezek a vállalatok, így a CATL is.
Említettél egy 37%-os piaci részesedést, ez milyen piacon értendő?
Itt az autóakkumulátoroknak a piacáról beszélünk, a CATL elsősorban ezeknek az aksiknak a gyártásával foglalkozik, de nem csak ezekkel, a bevételeinek, profitjának a nagy része ebből származik, de ezen kívül egyébként haszongépjárművekhez, buszokhoz, kamionokhoz, építőipari gépekhez, a cég honlapja szerint még akár hajókhoz is gyártanak akkumulátorokat, és hát foglalkoznak egyébként nagy kapacitású energiatárolókkal is, világszerte voltak már ilyen projektjei, tehát már nem csak Kínában foglalkoznak ezzel a tevékenységgel, egyébként akkumulátor újrahasznosítást is végeznek, szóval nagyon szerteágazó a tevékenységköre a vállalatnak, de elsősorban az autóakkumulátorok gyártásával foglalkozik.
És itt milyen piaci folyamatok járulhattak ahhoz hozzá, hogy egy ilyen viszonylag ismeretlen kínai cég ekkorára nőtt ebben a globális iparágban?
Hát azért ebben jelentős szerepe van a különböző állami támogatásoknak Kínában. Ugye tudjuk azt, hogy például vannak kritikus nyersanyagok, amelyek szükségesek az akkumulátorok előállításához, ilyen például a lítium vagy a kobalt. Ezek azért nem sok helyen fordulnak elő a világban, meg tudjuk mondani pontosan, hogy melyek azok az országok, ahol ezeknek a nyersanyagoknak a lelőhelyei találhatóak, és hát mivel szűkösek ezek a nyersanyagok, ezért nagyon nagy verseny folyt az elmúlt években is azért, hogy bizonyos vállalatok, akár nagy autógyártók, vagy akkumulátorgyártók megszerezzék ezeket maguknak, és hát ebben például Kína nagy segítséget nyújtott a CATL-nek is, de egyébként arról is tudunk, hogy különböző állami pénzintézetektől finanszírozást is kapott a vállalat, illetve hát volt egy nagyon érdekes és a történet szempontjából nagyon fontos szabályozás Kínában, ugyanis ott az elektromos autók vásárlói csak akkor kaphattak állami támogatást a megvásárolt autók után, hogyha az autókat olyan akkumulátorral szerelték fel, amelyeket kínai cégek szállítottak, tehát ezzel védték a saját piacukat, ehhez alkalmazkodtak a nyugati gyártók is, és hát ennek köszönhető az többek között, hogy ennyire megerősödhetett a CATL a hazai piacán.
Térjünk rá itt a magyarországi sztorira, ugye egészen elképesztő felvételek jönnek Debrecenből ezekről a már a bevezetőben említett közmeghallgatásokról. Itt miért kezdett el egyáltalán Európában terjeszkedni a cég, hány üzeme van, és a debreceni üzem azt hogy lehetne valahogy szemléltetni, hogy mekkora lenne, mennyire lenne fontos a cég működésében?
Igen, tehát hogy hogyan jutott el Európába a cég? Ugye azt látjuk, hogy egyrészt van ez a folyamat, hogy megerősödnek a kínai cégek a hazai pályán, és utána indulnak neki a világpiacnak, de hogy miért pont Európa? Ugye részben azért, mert az európai cégek nagyon lemaradtak az elmúlt években azokban a fejlesztésekben, ami az elektromobilitásra vonatkozik, és hát bár tervezik azt, hogy nagyobb üzemeket felhúzzanak, ahol akkumulátorokat gyártanak majd, de ezek még csak folyamatban lévő beruházások, és hát égető szükségük van az akkumulátorokra, ezért is állnak kapcsolatban olyan cégekkel, mint a CATL, és hát ezek a cégek jellemzően az európai piacra termelnek, tehát a beszállítók is kénytelenek azokra a piacokra, vagy azoknak a közelébe települni, ahol a vevőik is vannak, és ahol a vevőik értékesítik a termékeiket, tehát ezért is Európa. És hát ahogy mondtad is egyébként, hogy a debrecen üzemről már volt szó, Németországban hozták létre az első gyárukat, azt januárban adták, hát idén januárban, de tavaly decembertől már egyfajta termelés ott elindult, tehát az az első Kínán kívüli és az első európai üzeme a vállalatnak, és majd a második lesz a debreceni.
És ez mennyire fontos a cég működésében?
Gigantikus gyár lesz, tehát még a CATL mércéjével mérve is hatalmas lesz, és hát igen, tehát ugye azt is tudjuk erről, hogy Magyarországon a legnagyobb magánberuházás, amit valaha megvalósítottak. Itt fontos kiemelni azt, hogy magánberuházásról van szó, mert például a Paks 2 esetében ugye ott hivatalosan az a kommunikáció, hogy az egy 12,5 milliárd eurós beruházási értékű projekt, ami fixáras szerződés alapján köttetett, és ez nem is változik. Azért majd meglátjuk, hogy ez a végén mennyi lesz, de hogyha azt a jelenlegi árfolyammal számoljuk, akkor ez egy ilyen 4800 milliárd forintos beruházás. A CATL-nek a beruházása az viszont 7,3 milliárd euró, ami durván 2800 milliárd forint, tehát a Paks 2 beruházásnál azért kisebb, de azért azoknál a beruházásoknál, amik az autóiparban megvalósultak Magyarországon az elmúlt években, jóval nagyobb. Most mondok egy példát, ott van a Samsungnak a Gödi üzeme, ahol szintén akkumulátorokat gyártanak majd, annak a beruházásnak az összértéke 367 milliárd forint, tehát ez áll szembe a 2800-zal, ami a CATL-é lesz, illetve hogyha mondjuk beszélhetünk a szintén Debrecenben megvalósuló BMW beruházásról. Az eredetileg 400 milliárdosra volt tervezve, de mivel kiderült időközben, hogy ott egy akkumulátor összeszerelő üzemet is létrehoznak, így már 800 milliárdos lesz, tehát megint összehasonlítva a két számot, a teljes BMW beruházás 800 milliárd forintjáról beszélünk, és a CATL-nek a debreceni beruházása 2800 milliárd forint, tehát hogy itt nagyságrendi különbségek vannak, de tényleg egy brutálisan nagy beruházásról beszélünk.
És itt a magyarországi gyárnak a kapacitása is meg fogja haladni a németét?
Így van, itt a számok azok úgy néznek ki, hogy eredetileg, tehát most az indulásnál a német gyárnak 14 gigawattórányi lesz a kapacitása, tehát az éves szinten ennyi akkumulátort tudnak előállítani, tehát 14 az a szám, ami a német üzemben van, és hát a magyar esetében pedig 100. Tehát itt is egy nagyságrendi különbségről beszélünk, hogy a német üzemet felskálázzák majd a tervek szerint az engedélyek megszerzését követően 24-re, de még ahhoz képest is egy négyszeres különbség látszik a magyar üzem javára. Tehát a német üzemnél, ha csak a munkaerőnek a számát nézzük, az ipari területnek a nagyságát, a kapacitást nézzük, vagy a beruházási mértéket, mindenben a sokszorosa lesz a németnek a magyar beruházás.
Kicsit távolodjunk el akkor a hazai helyzettől. Ugye egy elég részletes elemző cikket közöltél a cégről ma a portfólión. Mi mondható el a cégnek a tőzsdei jelenlétéről?
2018 óta van a tőzsdén, a kínai tőzsdén egy is egyébként fontos információ, mert a magyar befektetők számára relatíve nehezen megközelíthető ez a piac. Tehát a kínai piacon van jelen ez a vállalat, és hát ott szinte a kezdetektől fog, vagy hatalmas őrület veszi körül a cég részvényeit. Nagyon durva túljegyzés mellett értékesítették annak idején a papírokat, és hát azután a rally szinte töretlen volt. 2019-ben indult meg igazán a papír fölfelé, és hát a sokszor szorosára emelkedett az árfolyam, 27-szeresére nőtt az árfolyam a csúcsig a kibocsátáshoz képest, néhány év eltelte alatt, és hát ez eközben a cégnek a piaci értéke természetesen a sokszorosára emelkedett, miközben a kibocsátáskor még csak 12 milliárd dollárról beszéltünk, a csúcson már 252 milliárd dollár volt a vállalatnak a piaci értéke, ezzel pedig a világ legnagyobb cégei közé került be, és hát, hogyha egy kicsit perspektívába szeretnénk helyezni, akkor azt mondjuk egy autógyártókkal összehasonlítva, gyakorlatilag csak kettő olyan autógyártót ismerünk, aminek nagyobb a piaci értéke, mint a Seattle-nek, ez a Tesla és a Toyota, de például, hogyha mondjuk a Volkswagen-et hasonlítjuk össze, akkor ott is azt látjuk, hogy dupla akkora az értéke, és a BMW-hez képest pedig több mint háromszorosa, tehát tényleg egy hatalmasra nőtt, a tőzsdén is hatalmasra nőtt vállalatról beszélünk.
Hát akkor tényleg nem túlzás azt mondani, hogy egy óriási vállalat gigaberuházással készült Debrecenben.
Így van, minden szempontból egy hatalmas beruházás, és hát nem véletlen egyébként az, hogy mondjuk a lakosság részéről ilyen ellenállást fejt ki. Tényleg arról beszélhetünk, hogy a németországi üzemmel összehasonlítva, amelyet januárban adtak át, hogyha mondjuk a beruházási volumen nézzük, akkor négyszer akkora, a kapacitás alapján hétszer akkora üzemről beszélhetünk, és hát itt a helyi lakosoknak a félelme, az ajterhelés, a környezeti terhelés, a környezetszennyezés, ezek mind olyan dolgok, amelyet a cégnek kell tudni elmagyarázni és kommunikálni a lakosság felé.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy megvilágítottad ennek a cégnek a valós méretét, illetve hát így kontextusban helyezted a beruházásnak a mértékét is. Az elmúlt percekben Nagy Viktor a Portfolio részvény rovatának vezető elemzője volt a Checklist vendége. Viktor, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm, sziasztok!
A kormány képviselői már tavaly elkezdték belengetni, hogy jelentős átalakítások jönnek a biztosításoknál. Jelzéseik szerint sokkal aktívabb szereplő lesz az állam ezen a piacon, szabályozóként és tulajdonosként is, mint eddig. Szerda este meg is jött az első olyan kormányrendelet, amellyel szabályozói minőségében kezdi el a kabinet beváltani ezt a típusú ígéretét. Áprilistól ugyanis új szabályok vonatkoznak a lakásbiztosításokra. Az új rendelkezésekkel és a piaci reakciókkal kapcsolatban itt van velünk Palkó István, a Portfolio vezető pénzügyi elemzője. Szia István, üdvözöllek a műsorban.
Jó, Dávid, köszöntöm a hallgatóinkat.
Kezdjük ott, hogy dióhéjban milyen konkrét változások jönnek a lakásbiztosításoknál áprilistól, és kiket érintenek ezek?
Konkrétan április 30-ától, tehát mondhatni, hogy május 1-től lesznek érvényben azok a szabályok, amelyeket a kormány meghozott. Négy nagy változás történik. A legfontosabb talán az lesz, hogy minden év márciusában lehetősége lesz arra az ügyfeleknek, hogy átváltsanak egy másik biztosítóhoz. Eddig erre csak évente egyszer a évfordulónál volt lehetőségük. Egy másik fontos változás, hogy a lakásbiztosításoknak a közvetítő javadalmazása, egyszerűsítve a jutaléka, legfeljebb 20% lehet. Harmadik nagy változás az, hogy a THM plafon fogalmát megváltoztatják. A THM plafonba ezután bele kell számítani a lakásbiztosításoknak a díját is, a jelzáloghitel költségein túl. A negyedik nagy változás pedig az lesz, hogy amikor jelzáloghitelt veszünk fel, és egy lakásbiztosítást ajánlanak nekünk hozzá, akkor a Magyar Nemzeti Bank kalkulátor alapján kell ezt az ajánlást megtenni, tehát többféle biztosítást kell bemutatni a hitelfelvevőnek.
Több kérdésem is van ezekkel a konkrét változásokkal kapcsolatban, de mielőtt ezekbe belemennénk, miért volt szükség ezekre a változásokra, mivel indokolta a kormány ezt a rendeletet, és hát mit várnak ezektől az új szabályoktól?
A kormány szerint nagyon elkényelmesedett a lakásbiztosítási terület. Egy eleve kevésbé versenyző ágazatnak tartja a biztosítási piacot, és ezen belül a legkevésbé versenyzőnek a lakásbiztosításokat. Ezt egyébként statisztikák is mutatják, például az úgynevezett kárhányad, ami azt mutatja, hogy a befizetett biztosítási díjnak a hányad részét fizeti ki nagy átlagban a biztosítók. Ez mindössze 34% a legutóbbi adatok szerint a lakossági vagyonbiztosításoknál. Ennek egyébként döntő részét ugye a lakásbiztosítások képviselik, és az is elmondható, hogy nagyon koncentrált a piac. Az öt legnagyobb lakásbiztosító társaság, az a piac közel 90%-a felett gyakorol ellenőrzést. Volt egy próbálkozása a Magyar Nemzeti Banknak, hogy felrázza ezt a piacot 2019-től, ugyanis minősített lakásbiztosításokat is lehet árulniuk a biztosítóknak, amelyek kedvezőbbek az ügyfelek számára, mint az átlagos lakásbiztosítások. Ugyanakkor ennek a minősítésnek a keretében eddig mindössze 25-30 ezer biztosítást kötöttek az ügyfelek, szemben egyébként a teljes 3,3 milliós darabszámmal ennyi lakásbiztosítás van Magyarországon, és azóta, mióta létezik ez a termék, pontosabban egy 3 éves vizsgált időszakban, 270 ezer lakás építési vagy lakás vásárlási célú hitelt vett fel a magyar lakosság, ennek is csak egy töredékét tették ki ezek a fogyasztóbarát biztosítások. Összességében tehát fel szeretné rázni a kormány ezt a piacot.
Ugye említetted ezeket a fogyasztóbarát biztosításokat, ugye ami még szintén jön egy változás, így májustól, ahogy te mondtad, hogy amikor felvesznek az emberek hitelt, akkor kötelező lesz egy olyan kalkulátor alapján megmutatni az elérhető biztosításokat, ami ezeket a fogyasztóbarát termékeket mutatja. Itt mi lesz azokkal a biztosításokkal, amik nem csinálták meg ezeket a fogyasztóbarát minősítést, tehát hogy ez mennyire fogja bekorlátozni, hogy milyen biztosításokat kötnek a hitelfelvevők, és ugye hát nagyon sokan már a hitelfelvételkor kötnek biztosítást, hiszen ezt sokszor, vagy hát az esetek túlnyomó többségében ezt elvárja a finanszírozó bank.
Ez most már egy majdnem befejezett történet, olyan szempontból, hogy majdnem minden biztosító ajánlja a minősített fogyasztóbarát lakásbiztosítást. 14 olyan társaság van Magyarországon, amelyiknek van lakásbiztosítása, és ebből 11-nél van már ilyen úgynevezett MFO termék. Egyébként sokat mondó, hogy a legnagyobb szereplő az Egon biztosító, csak Karácsony környékén vezette be ezt a terméket pont az utóbbi hetekben. Tehát nem igazán voltak ösztönözve arra a biztosítók, hogy ebben részt vegyenek. Most azért egy nagyobb motiváció lehet, hiszen hogyha valaki lakáshitelt vesz fel, akkor csak az MFO termékek közül mutatják be neki a lehetőséget. Persze nem feltétlenül kell előírni a banknak, hogy konkrétan ilyen biztosítást vegyen igénybe. Erre vonatkozó korlátozás egyébként nincsen.
Értem, tehát akkor igazából itt is előfordulhat egy olyan helyzet, hogy megmutatják ezeket a biztosításokat a bankfiókban, vagy bármilyen igénylési ponton, de aztán egy másikat választ az ügyfél.
Igen, egyébként az ilyen lakáshitel után felvett lakásbiztosításoknak, tehát amelyeknél hitelfedezeti kitétel van, ugyanis a kedvezményezett maga a bank egy nagy összegű káresemény esetén, ezeknek az aránya körülbelül 20% a teljes lakásbiztosítási szerződés állományon belül.
Ugye írtál egy elég részletes elemző cikket ebben a témában a portfólión, ez természetesen megy az epizód jegyzetekbe is, de mi a furcsasága a THM-mel kapcsolatos szabályozásnak?
Hát az, hogy a THM plafonról beszél az új rendelet, amelynek nincs igazán jelentősége a lakáshiteleknél és a hozzájuk kapcsolt lakásbiztosításoknál, hiszen a THM plafon azt mondja ki, hogy a fedezetlen fogyasztási hiteleknek mekkora lehet a maximális THM-e. Ezeknél alkalmaznak ugye a bankok akár bőven 20% feletti kamatokat is, egyébként korábban beszéltünk már róla, hogy idén az első fél évben 52% is lehet akár egy fedezetlen fogyasztási hitelnek a THM-e speciális esetekben, és ebbe a maximális összegbe, amit a alapkamathoz kapcsolta határoznak egyébként meg, bele kell számítani ezután a vagyonbiztosítás díját is. De ahogy a szavaimból kiderülhetett, ennek nincs jelentősége igazából a lakáshitelekhez felvett biztosítások esetében, úgyhogy banki forrásokkal is beszélgetve, hát én arra jutottam, hogy nem a THM plafont kellett volna szabályozni, hanem a THM-nek a definícióját, hogyha a kormány úgy gondolja, hogy a jelzálog hitelek költségeibe beépítve, abban kimutatva is lehet esetleg valamelyest árazási versenyt erősíteni a hitelekhez kapcsolt lakásbiztosítások piacán.
Hát akkor elképzelhető, hogy ebben még valami változás is jöhet a bevezetésünk.
Igen, amikor felvetettem ezt olyanoknak, akik közel állhatnak a jogszabályalkotáshoz, akkor nem mondták azt, hogy butaságot beszélek, hogy szerintem várható ilyen jogszabályváltozás még.
Jó, térjünk rá erre a márciusi felmondási lehetőségre. Ez mennyire hozhatja operációs szempontból nehéz helyzetbe a biztosítókat? Ugye egyfelől már most is fel lehet mondani évente egyszer a lakásbiztosításokat, de ezek szépen eloszlanak az év különböző napjaira, a különböző szerződések tekintetében, vagy a különböző biztosítottak tekintetében, és ráadásul korábban ugye volt hasonló szabályozása a kötelező biztosításoknál az autók tekintetében, ezt ugye pont kivezették néhány éve.
Igen, ezt a kampányidőszakot, amelyet most a kormány be akar vezetni a lakásbiztosításoknál, érdemes a tőzsdéhez hasonlítanunk. ugye a tőzsde az értékpapírok esetében egy ilyen koncentrált másodpiac, ahol az árak folyamatosan mutatják a piacnak az értékítéletét arról, hogy mennyit ér egy bizonyos értékpapír, és kissé másképp, tehát nem feltétlenül csak az árban, de mutathatja a biztosítási kampány is azt, hogy hogy állnak a keresleti kínálati viszonyok, és felhívja az ügyfelek figyelmét arra, hogy itt van egy tennivaló a biztosítással. Ugye nagyon fontos abból a szempontból, vagy fontos lehet egy ilyen kampányidőszak, hogy ráirányítja a figyelmet, hogy elavult a lakásbiztosítások nagy része, alulbiztosítottság alakult ki, különösen amiatt, hogy az inflációt követő díjemelések sok esetben nem tükrözik a lakásnak vagy a berendezéseinek a valós értékváltozását, például azért, mert ezek gyorsabban drágulnak, például a helyreállítási költségek, sokszor anyagköltségek magasabban vagy gyorsabban emelkednek, mint az átlagos infláció, és lehet amiatt is, mert mondjuk felújítás, bővítés történt egy adott ingatlanban, és az ingatlan értéke sokkal jobban emelkedett, mint a biztosítási fedezetnek az értéke. Emiatt egyre kisebb a fedezettsége az ingatlanoknak, nem 100%, hanem kisebb, és ennek a fedezettségnek az arányában részesülhetnek a káresemény idején a fogyasztók. Úgyhogy erre ráirányítja legalábbis a figyelmet, és hogyha egy hónapban néhány hétre koncentrálódik a verseny egy része legalábbis, mert ugye nem szűnne meg az évfordulóra történő, az előtt 30 nappal történő felmondásnak a lehetősége, hanem kibővülne egy ilyen második lehetőséggel. Ez esetben intenzívé, koncentráltá, nagyobb figyelmet kiváltóvá, különösen, hogyha mi a média is felhívjuk erre a figyelmet, válik ez a verseny. Így talán az ügyfelek érdekét jobban szolgálhatja, legalábbis a kormány szerint.
Tiszta sor, ugye az új szabályozás belenyúl a biztosító és az értékesítő közötti jogviszonyba is azzal, hogy 20%-ban maximálná azt a jutalékot, amit az éves díjra vetítve fizetni lehet egy eladott biztosításért cserébe. Ez mennyire volt egyáltalán gyakorlat, hogy 20% fölötti díjat kapjon egy biztosítási ügynök vagy értékesítő ilyen esetekben?
Én úgy tudom, hogy korábban elég elterjedt volt ez, tehát 30% környékén is voltak jutalékok, az utóbbi időben már egyre kevesebb, különösen a fogyasztóbarát otthonbiztosítások megjelenésével, illetve ezen a részpiacon belül nem igazán volt ez jellemző. Forrásaink szerint nagyjából 80%-a a piaci értékesítésnek, ez alatt a 20% alatt van már, vagy legalábbis nem lépi át. Így módon elmondhatod, hogy ha ez igaz, akkor a legdrágább 20% vagy a legnagyobb jutaléktartalmú 20%-ot próbálja leszorítani a korlátozással a kormány. Ugye ez elsősorban azért a személyes értékesítésben lehet korlátozó tényező, hiszen a személyes értékesítés az drágább, nagyobb figyelmet igénylő, például egy online értékesítéshez képest, aminek a költségvonzata eleve sokkal kisebb. Ugyanakkor nagy kérdés egyébként mind a márciusi kampányidőszak bevezetésénél, mind pedig a jutalékkorlátozásnál, hogy ezek az árazási szabályok mennyire fogják figyelembe venni azt, hogy a lakásbiztosítások azért nem annyira dobozos vagy standardizált termékek, mint például a kötelező biztosítások. Ugye a kötelező esetében, aki megköti a biztosítást, az szinte csak az árat nézi, és nem érdekli az, hogy majd, amikor az ő biztosítója esetleg egy másik autósnak, egy károsultnak fog szolgáltatást végezni, akkor ez milyen színvonalú lesz. A lakásbiztosítás esetében azonban a saját bőrünket visszük úgymond a vásárra, akkor, amikor lakásbiztosítást kötünk, és nem mindegy az, hogy szolgáltatási szempontból mi áll az egyébként esetleg leszorított ár mögött.
És hát hogy fogadták a híreket azok a piaci szereplők, akikkel te beszéltél?
Hát egyrészt felhívták erre is a figyelmet, amit említettem, hogy azért ez más, mint a KGFB piac, ahol szinte csak az ár számít, itt viszont a szolgáltatásnak óriási jelentősége van, és nagyon eltérőek a fedezetek, tehát a nagyon alap biztosításoktól a legextrább kiegészítőkig, jacuzzikig és szaunákig biztosított ingatlanok is benne lehetnek, kisállatokról és kiegészítő biztosításokról nem is beszélve. És emiatt nehezen tudják elképzelni azt, hogy egy igazán fair árverseny alapján eldőlhetne az, hogy miként versenyezzenek egymás között a szereplők. Vannak megvalósítási nehézségek is, például az MFO kalkulátor szerepénél, ott például nem tudni az, hogy csak elég kell tenni az ügyfélnek ezt a kalkulátort, és megmutatni, hogy egyébként melyik biztosítónál tudná megvenni a legkedvezőbben az adott fedezetre a biztosítást, de mi magunk mondjuk nem tudjuk kínálni önnek ezt a biztosítást, ezt mondhatják, vagy ez a gyakorlatban hogy fog kinézni, ezt nem tudjuk, tehát ez egy komoly probléma. A THM plafont sokan megmosolyogták, tehát úgy tűnik, hogy ott még tényleg a THM definícióját is módosítani, árnyalni kellene. A jutalékplafon ugye megosztja az alkuszokat is valószínűleg, a közvetítőket is, vannak, akik kifejezetten örülnek neki, mert eddig sem kaptak ennél többet, viszont cserébe ők, hogyha hatékonyan működnek, akkor akár nyerhetnek is a szabályozással, hiszen ügyfeleket hozhatnak el más piaci szereplőktől, de nyilvánvalóan sokaknak fájhat a jutalékplafon is, amit egyébként még valószínűleg ki is lehet játszani, tehát menedzsment díjakon keresztül, marketing hozzájárulásig, stb. Különböző kreatív neveken tudnak a biztosítók olyan juttatásokat adni a közvetítőknek, amelyek nem kifejezetten lakásbiztosításnál vannak kimutatva, de cserébe esetleg mondjuk más biztosításoknak a jutalékát is emelhetik.
A biztosítók közül melyik lehet a legérintettebb piaci szereplő?
Hát egyértelműen a ugye nyers adataink, vagy ami kívülállóként, amit látunk, az Egon biztosító lehet ez. Úgy tudom, hogy nagyjából egy harmada részesedése a lakásbiztosítási piacon, hagyományosan, hiszen állami biztosítóként is ő kapta annak idején a lakásbiztosításokat, amikor felosztották a piacot két, illetve később több nagyobb szereplő között. És egy nyereséges, nagy állományon ült, amit ugye féltve őrzött, nem akarta, hogy leépüljön, bár voltak kisebb szereplők, akik valószínűleg csipegettek belőle, de egy ilyen oligopol helyzete van lényegében az Egon biztosítónak, és ugye amit említettem, hogy ők nagyon későn vezetik be a fogyasztóbarát biztosításukat, ez is azt mutatja, hogy a pozíciójukat akarták őrizni. Ugye pikáns, vagy minimum érdekes dolog az, hogy a magyar állam megvette több mint egy évvel ezelőtt az Egon biztosítót, és ugye saját magának okoz ezzel némi érdeksérelmet, hogy próbál versenyt generálni ezen a szerinte elkényelmesedett biztosítási területen.
Sőt, hát a bordjában ugye ott ül Kovács Zsolt is, aki a biztosítási piac átalakításáért felelős kormánybiztos talán. Ugye vele készítettél is interjút nemrég, ezt majd berakjuk az epizód jegyzetekbe, hogy olvassa el, akinek kedve van ez. Egy témáról még mindenképpen beszéljünk. Hamarosan jön a Portfolio biztosítás konferencia. Mit lehet már elmondani róla? Mikor lesz? Hol lesz? Milyen témák várhatóak?
Hát amit erről most beszélgettünk, az központi téma lesz. Különböző szegmensekből jönnek olyan szereplők, akik más-más nézőpontból tudják megvilágítani ezt a kérdést. Ugye nem elhanyagolható, meg kell említeni, hogy pont a Kovács Zsolt is említette, de a Nagy Márton miniszter is, hogy ez csak az első felvonása lesz a biztosítási piac szabályozási átalakításának. Ugye egy jókora adóterhet már a tavaly a biztosítók nyakába vartak, amit aztán karácsonykor meg is emeltek, de van egy szabályozási dömping is, és a következő az valószínűleg majd az öngondoskodási piac, illetve az életbiztosítások piaca lesz, illetve ott vannak az agrárbiztosítások és az egészségbiztosítások, amelyekbe bele szeretnénk nyúlni, mert piaci kudarcokat vagy akár ne adj Isten szabályozási kudarcokat látnak benne. Ez a konferenciának szintén egy fontos témája lesz, konkrétabban az életbiztosításoké. Minden konferencián fontos téma az értékesítés, hiszen nagyon sok esetben olyan push termékekről beszélünk, és olyan szolgáltatási vagy értékesítési szolgáltatás húzódik meg a biztosításokban, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Lesz biztosító vezéri kerekasztal, beszélni fog Kovács Zsolt, miniszteri biztos is, illetve lesz nemzetközi kitekintés is a konferencián, és talán az egyik legismertebb név a Pál Feri atya, ő is előadást fog tartani.
Hát akkor most ebben az időszakban még a korábbiaknál is relevánsabb lehet a piaci szereplőknek, hogy keressék az olyan alkalmakat, amikor egymással a szabályozóval mindenkivel tudnak valamivel kötetlenebbül beszélni. Köszönjük szépen az elemzésedet, meg a beharangozódat. Az elmúlt percekben Palkó István a Portfolio pénzügy rovatának vezető elemzője volt a Checklist vendége. István, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bármelyik nagyobb podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld is a Checklistet azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, jó hétvégét, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő Agrofuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.